Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Kegyelem nektek és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 390. dicséret mind a 4 versét. A 390. dicséret így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk. Imádkozzunk. mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Megvalljuk neked ebben az órában, hogy amikor eléd jövünk, akkor érezzük igazán azt, hogy porszemek vagyunk a világ folyamában, apró kis semmiségek hozzád képest. Ezt akkor érezzük leginkább, amikor látjuk, hogy elképzeléseink, cselekedeteink mennyire mások, mint a tieid, hiszen gyakran önmagunkból indulunk ki, és saját magunkhoz térünk vissza, amikor változtatni szeretnénk, újat elkezdeni, vagy épp visszatérni valamihez, ami működött, de nem tudjuk miért, mégis másba kezdtünk helyette. Köszönjük, hogy te kiemelsz minket saját magunk bűvös köréből, megmutatod a keskeny utat is, melyet emberi szemünkkel nem láthatunk, de ha mégis gyenge lábainkkal nem tudunk járni rajta. Azonban te pártfogó lelkedet adtad nekünk, hogy általa megerősödhessünk mindazokban az ígéretekben, melyeket elkészítettél számunkra. És téged dicsérve, benned gyönyörködve gyümölcsöt teremhessünk a mindennapokban. Köszönjük, hogy szent lelked által támogatsz minket, hogy amikor igédbe, mint elénk tartott tükörbe tekintünk, ne az önmeghasonlás és kétségbeesés állapotába jussunk, hanem megtisztulva, akaratodat megértve élhessünk méltó, teljes életet. Ezért hálásak vagyunk, és ezzel a hálával kérünk, hogy légy közöttünk. Fogadj közösségedbe minket, vendégelj meg, mert éhezünk és szomjazunk téged. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 25. Zsoltár második versét. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik: Utaid, Uram, mutasd meg! Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek. Az ige megírva található a Királyok második könyvének 22. fejezetében, a 22. fejezetnek is az elsőtől a 13. versig terjedő részében eképpen. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Jedidá volt, Adajá leánya Bockatból. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Mindenben ősatjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra. Jósiás király 18. évében történt, hogy a király elküldte Sáfán kancellárt, aki Acaljá fia, Mesullám unokája volt, hogy az Úr házába ezzel a megbízással: menj el Hilkijá főpaphoz, hogy szedje össze az Úr házában összegyűlt pénzt, amelyet az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. Adják oda azt a munkavezetőknek, akik az Úr házához vannak kirendelve, azok pedig adják tovább az Úr házában dolgozó munkásoknak, hogy javítsák ki a templom rongálódásait. Az ácsoknak, az építőmestereknek és a kőműveseknek, hogy vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kijavításához. De nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amelyet rájuk bíztak, mert hűségesen fogják kezelni azt. Egyszer csak így szólt Hilkijá főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában, és odaadta Hilkijá a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár bement a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta: a te szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták a munkavezetőknek, akik az úrházához vannak kirendelve. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját, majd ezt a parancsot adta a király Hilkijá főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Akbornak, Mikájá fiának, meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra indulhatott ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami a számunkra megvan írva. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Kétségtelen az, hogy már az első reformátorok, így Calvin János és Luther Márton is úgy tekintett a saját maga egyház megújító munkájára, hogy ez a munka nem valami befejezett feladat lesz az ő életük végéig, hanem az ő követőinek, az ő tanítványainak, a reformátusoknak, a protestáns embereknek követniük kell ezt a folyamatot, és be kell állni nekünk is a reformáció útjába. Azonban mindazt a híres mondatot, amit mi is nagyon jól ismerünk, csak körülbelül egy olyan 100 évvel Calvin és Luther Márton után írták le az ő tanítványaik, és adták minden későbbi korok református keresztény emberének is oda, mint egy nagy és nemes feladatként, és így szól ez a mondat, hogy az egyháznak szüntelenül meg kell újulnia. Nagyon komoly feladat ez, ugyanis az egyház itt a földön, valljuk mi is Pál apostollal együtt, mennyasszony, mégpedig Jézus Krisztus mennyasszonya, és ebben a mennyasszonyi létben benne van ez a szüntelen készülés, azt, hogy mi is várunk valakit, várjuk a vőlegényt, és várjuk azt a nagy napot, amikor megtörténik a mennyegző. Nem valami elkészült, célba érkezett gyülekezet és közösség vagyunk, hanem a felkészülési fázisban éljük le mindannyian az életünket, így egyen-egyenként is, vagy így egy gyülekezeti közösségként, és így egy egyházként, amelyben a gyülekezetek így mindannyian egy nagy közösségben vesznek részt. Az egyháznak szüntelenül meg kell újulnia. Nagyon nehéz feladat ez. Egy olyan szellemi, lelki örökség, mely természetesen minden napokban, az életünk minden napján előttünk kell, hogy legyen, és erre gondolnunk kell, de különösen ilyenkor a reformáció ünnepe előtt megállva és a reformációra emlékezve vetődik fel bennünk is az a kérdés, hogy jó-jó, de hogyan tehetünk eleget mindennek a feladatnak. Alapigénk a Királyok második könyvéből, az egyházi és a vallási reformok könyvéből szólt hozzánk. A királyok története ugyanis tulajdonképpen a választott népnek és Isten kapcsolatának a története, és pedig olyan módon, hogy minden egyes cselekedet, minden egyes vallási reform, amit meghoznak ebben a könyvben a királyok, az hatással van végső soron nem csak az ő életükre, hanem az Istennel való kapcsolatára is ennek a népnek. És minden egyes uralkodó, minden egyes korszak, minden egyes cselekedet, és ebben az országban minden ember az alapján kerül megítélésre a királyok könyveinek szerzője által, hogy vajon milyen reformokat, milyen előre mozdító döntéseket hoztak meg, hogyan rendezték meg és újították meg az Isten tiszteletüket és az Istennel való kapcsolatukat. És a királyok könyvének egyik nagy üzenete az, hogy a reform, így önmagában ez a szó, ez nem feltétlenül egy pozitív előjelű gondolat, mert nagyon sokszor kétélű fegyverként van előttünk még akár a mai napokban is. Csak elég egy példát hozni, vagy kettő példát a királyok második könyvéből, hogy Jósiás király közvetlen elődei, Manassé vagy Ámon is a maguk módján, de reformer királyok voltak. amikor a templomot átalakították, kidobták az áldozati oltárt, hogy behozhassák az idegen istenek áldozati oltárait, hogy valahogyan ezt az Isten tiszteletet, vagy az egész Istennel való kapcsolatot olyan megfoghatóvá, olyan embermértékűvé tudják tenni, hogy átformálták ezáltal a népnek az Istennel való kapcsolatát. A haladni kell a korral szempontok és szlogenek alapján, ugyanis ez a bálványszobor, vagy azok a bálványszobrok, amiket bevittek ebbe a templomba, azok bizony nem helytelenítették mindazt, amit azok az emberek meg akartak tenni. Mert a bálványszobor úgy el van a sarokban, helyesel, vagy éppen hallgat minden egyes emberi döntés mellett, és nem szól közbe, ahogyan az Úr Izrael Istene tette volna velük. A megújulások és a reformok kétségtelenül magukban hordozzák mindig ezt az oldalt is, hogy mi van akkor, amikor egy olyan reform készülődik, egy olyan reformot hoz meg valaki, ami nem éppen előmozdító hatással van az életére. És valószínűleg, hogy mindenféle megújulási mozgalom, aminek mi is részei vagyunk, részei voltunk, és még részei is leszünk, ezért annyira nagyon csábító mindenki számára, mert az emberben benne van az a vágy, amikor érzi az életében a hiányokat, a hiányosságokat, hogy jó lenne változtatni, és jó lenne tovább mozdulni, és valami újat kipróbálni. Ugyanakkor nagy veszélyt jelent számunkra is, és különösen ilyenkor, amikor a reformációra gondolunk, és a reformáció szellemi, lelki örökségére emlékezünk, hogy az a nagyon sokféle megújulási mozgalom, amikor ilyen-olyan tartalommal reformot hirdetnek meg, azok milyen kapcsolatban is állnak ezzel a mi egyetlen és nagybetűs reformáció szavunkkal és mozgalmunkkal. Ugyanis nagyon sokféle reform mozgalom van ma is. Gondoljunk csak bele abba, hogy ilyenkor az ember valahogy átérzi azt, hogy valami üres az életemben, valami hiányzik belőle. Valószínűleg 499 évvel ezelőtt azaz Ágoston rendi szerzetes Luther Márton is ezzel az ürességgel, ezzel a hiánnyal kelt fel aznap reggel, és valószínűleg még nagyon sok más ember is ott Európában, itt Európában, hogy valami hiányzik az életemből, valami több kell nekem, reformokra van szükségem. De ezek a mindenféle reformok, amik ma vannak, és amiket mi is átélünk, vagy éppen hirdetnek a fejünk fölött, vagy mellett, vagy nekünk így szembe, mind ezt az ígéretet tartogatják magukban. Elég csak arra gondolni, hogy a reformoknak az egy része pontosan azt hangsúlyozza, hogy az ember úgy, ahogyan most mi vagyunk, elrontottunk nagyon sok mindent, és érdemes lenne teljesen hátra arcot venni, és valahova a múltba visszamenni. Egy szélsőséges példa jutott az eszembe, ami lehet, hogy úgy elsőre megmosolyogtató, de nagyon sok igazság van benne, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy akkor oldódik meg nagyon sok minden, mondjuk egy embernek az egészségével kapcsolatban, hogyha teljesen visszamegy egy olyan korba, és állítólag ugyanazt a táplálékot fogyasztja majd, amit az ősember fogyasztott annak idején, és eszerint próbálja meg reformálni, újjá gondolni az életét és egyes epizódjait. Lehet, hogy megmosolyogtató, de ezt a fajta reformot is lehet bizony igazán vallásosan és hitvallásosan követni. Vagy a másik gondolat az, amikor az ember azt mondja ki, hogy szakítani kell a múlttal, itt húzni egy nagyon éles határt és tovább menni, és csak előre felé tekinteni és várni azt, hogy mi lesz, mert ennél csak jobb lehet valami. Azért mondtam el ezt a két szélsőséges példát, mert a mi reformációnk és az a reformáció, amiről az Ószövetség és az Új Szövetség együtt tesz tanúságot nekünk, se nem egyik út és se nem a másik út, hanem ez a nagybetűs reformáció, a mi reformációnk, az Isten útja, tehát a harmadik út. Az alapige tanúként és egyben példaként állítja elénk Jósiás királyt, aki felismerte azt, hogy az elődei bizony hoztak meggondolatlan döntéseket, és hogy nem mellesleg a saját érdekeiket szem előtt tartva rendezték át a jeruzsálemi templomot, tették ki belőle azokat a dolgokat, amik úgy Istenre mutatnak, és helyezték be azokat a dolgokat, amelyek sokkal inkább mutatnak az embernek a saját belső és önző elképzeléseire. És ezért tűzte ki fő feladatának először is a jeruzsálemi templom megújítását, kijavítását. És ez a javítás nem esztétikai csinosítás, állapotmegőrzés vagy ilyen műemlékvédelem volt a részéről, hanem elsősorban ezeknek a bálványszobroknak a kivitele és helyreállítása annak, ami igaz és ami Istenhez tartozik. És visszatérő eseménysor mindez a királyok könyveiben, hogy amikor a sok rossz uralkodó után végre jön egy jó király, akkor valahogy ezzel kezdi meg az uralkodását, vagy legalábbis az egyik fő programpontjaként tekint arra, hogy a jeruzsálemi templomot helyre kell hozni. De csak Jósiás története az egyetlen a királyok könyveiben, ami megmutatja a reformációnak, a mi reformációnknak is a lényegi oldalát. Azt, hogy bármi nemű megújulás és bármi nemű újítás is van az életünkben, és valamit nagyon szeretnénk elérni, mi magunk megújulni, ez sohasem így egy fronton történik, hanem a külső és a belső reformáció, a külső dolgoknak a helyretétele és a belső lelki dolgoknak a helyretétele, a szív reformációja mindig együtt és kéz a kézben jár. Jósiás is természetesen előbb veszi észre azt, ami külső, ami jól látható, amiről ordít, hogy az nincsen a helyén. Elvégre ott vannak a templomban a bálványszobrok, és először ezekkel foglalkozik. És ha belegondolunk mi is, milyen sokszor, amikor elgondolkodunk a saját életünkön is, és kimondunk dolgokat, hogy na most már pedig ebből és ebből elég van, vagy elegünk van, és most már pedig nekünk is megújulásra van szükségünk, egy kis szünetre, egy-két dolognak az átgondolására, hogy hogyan is menjünk tovább, és merre felé folytassuk az életünk alakulását, akkor mi is hamarabb vesszük észre a külső dolgokat. Azokat, amik olyan látványosak és a szemünk előtt vannak. Például, hogyha már napok óta, vagy talán évek óta, vagy hosszú ideje kétségek között kedvetlenül, vagy olyan elfáradva, megfásultan éljük az életünket. Vagy ha valakivel, vagy éppen több emberrel rendezetlen, vagy nincsen a helyén a kapcsolatunk. Vagy akkor, hogyha nem találjuk meg tartósan a helyünket az életben, az Isten tervében, ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy most már pedig nekünk megújulásra van szükségünk. Ezek azok a jelek, amik mindig úgy szem előtt vannak, és észrevesszük őket. És biztos, hogy a királyok történetébe mi is jól bele tudjuk élni magunkat, és elképzelni azt, hogy amikor Jóás, Jótán vagy Jósiás király ezzel kezdték meg az uralkodásukat, hogy tegyük helyre azt, ami olyan feltűnő, ami olyan látványosan kificamodott, akkor át tudjuk érezni, hogy ebben milyen komoly dolgok és milyen komoly tettek vannak egy-egy ilyen döntésük mögött. És már önmagában ez is, ha észrevesszük ezeket a külső kis elégtelenségeket, a felszínen meghúzódó problémákat, már hiszem azt, hogy ez is az Isten munkája, és azoknak a jutalma, és azoknak az áldása, akik ráfigyelnek. De ez az ige figyelmeztet minket arra, hogy ahogyan a királyok könyvében a romlás is, és a pusztulás sem csak úgy a felszínen történt, hanem nagyon mély okai voltak, úgy a helyreállításban is azt kell keresni, hogy mi az, ami a szívünkben történik, ami igazán a lelkünk mélyén végbe megy, és azt kell előbb helyre tenni. Ugyanis ahogyan a rossz uralkodókat is belülről hajtotta a gondolat, hogy legyen mindennek a mértéke az ember, és milyen kicsi a szakadék a között a kor között és a mi korunk között, hogy legyen mindennek a mértéke az ember, hogy az Isten törvényét valahogy próbáljuk meg háttérbe szorítani, hogy az erkölcsöt és a jót azt hozzuk le a mi szintünkre, legyen az az erkölcsös, legyen az a normális, amit mi annak gondolunk, hogy az. És hogy ne kelljen túlzottan sokat foglalkozni azzal, hogy ebben az egyébként is nagyon bonyolult életünkben mit kíván tőlünk Isten, és mindenféle gondolatunkat, cselekedetünket és érzületünket hogyan tudjuk összehangolni vele és az ő gondolatával, hogy ezáltal még inkább túlbonyolítsuk a saját helyzetünket. Ez volt azoknak a bálványszobroknak a lényege, ez volt azoknak a bálványszobroknak a nagyon vonzó oldala azoknak az embereknek, akik akkor éltek, és valószínűleg a mindenféle bálványoknak a vonzó oldala ugyanebben áll ma is. Jósiás király azonban az áldozatos és alázatos munkája és munkáltatása közben rátalált valamire, illetve a főpap, ja, Hilkiá főpap rátalált valamire a könyvtárban. A főpap a templomban. A főpap talált egy törvénykönyvet, és odaadta a királynak. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen törvénykönyv volt ez, vagy hogy egészen pontosan a mózesi törvénynek mely részeit tartalmazta. Az biztos, hogy az Isten és az ember alap okmányának, alkotmányának egy része volt ez a könyv, amit úgy elfelejtettek, amit letettek oda, talán ott porosodott évtizedek, évszázadok alatt, és senki nem emlékezett már rá, hogy miről van szó benne. Nem lényeges, hogy mi állt pontosan ebbe, a lényeg az, hogy mi lett a következménye annak, hogy ez a király meghallotta, amikor felolvasták neki az igéket. Ugyanis azt olvassuk, hogy a király megszaggatta a ruháját, bűnbánatot tartott, majd megkérte az embereit, hogy vigyék el egy prófétához a könyvet, és mutassák meg neki, hogy ő legyen az, aki elmagyarázza, hogy ezek alapján, az igék alapján mit is kéne tennie mind neki, mind pedig az egész népnek, hogy mi az Isten akarata, mi az aktualitása ezeknek az igéknek. És ez a jósiási gondolat, ez az odafordulás Istenhez, ez a mély bűnbánat teljesen egybevág azzal, amit majd fél ezer évvel ezelőtt a reformátor eleink is elkezdtek és megtettek, és a mai napig minden megújulásunknak a középpontjában kell, hogy helyet foglaljon, hogy a külső dolgok megújítása, ugye az ideiglenes leporolása, polírozása az nem tart örökké. Hanem először nekünk is azt kell megnéznünk, hogy mi így magunk, ahogy vagyunk, hogyan tudunk belülről megújulni. A külső építkezés ugyanis mindenek előtt egy belső építkezés kell, hogy megelőzze, vagy elővezesse. A reformáció akkor is és ma is többet várt el, és többet vár el az embertől, mint amit ugye a saját eszünk szerint felfoghatnánk a körülöttünk lévő világból. És a reformáció akkor is többet várt el, és ma is többet vár el az embertől, mint amit a saját erőnkből tudnánk tenni a megújulás érdekében. Ebben különbözött Jósiás is a saját maga nagy reformátor elődeitől, azoktól a királyoktól, akik ugyan megtették a templom kijavítását, de a törvénykönyvet nem találták meg, vagy nem figyeltek rá, nem hallották meg, hogy mi van leírva az Isten igéjében. Hogy Jósiás nem csak arra figyelt végső soron, ami szemmel látható, ami úgy kiállt a változásért, hanem mindarra is, ami benne a saját lelkében, az ember lelkében végbe megy, és ami rejtve van a világ elől, és csak az Isten igéjéből válik világossá azok számára, akik ráfigyelnek, és kérik az ő segítségét. És ezért ez a jósiási kérdés a minden napjaink egyik legfontosabb és égető kérdésévé válik ma is, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre nézve. A zsidókhoz írt levél végén, a buzdításokban olvashatjuk ennek a kérdésnek egy újszövetségi lecsapódását, vagy választ az újszövetségben, erre az ószövetségben feltett kérdésre, ahol így szól hozzánk az ige, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. De benne van ebben az igében az emberi tapasztalat is, hogy igen ám, de a tegnap és a ma az sohasem lesz ugyanaz. Az mindig változik, és mi is változunk az idővel, és ebben a változékonyságban csak egyetlen egy biztos pontja lehet az életünknek, ez pedig az Isten igéje, amely előttünk áll, és amit olvashatunk, amelynél elcsendesedhetünk, és megállhatunk, és feltehetjük a jósiási kérdést, hogy jó, de mit jelent ez rám nézve? Mit kell most tennem, miután ezt és ezt elolvastam belőle? A reformáció és a megújulás ugyanis sohasem a fennálló alaphelyzet, vagy éppen a másik ember megváltoztatásával, hanem elsősorban a saját magunk életének a megváltoztatásával kezdődik, és voltak éppen itt is tud elbukni. Ez az az egyetlen pont, ahol a reformáció, a mai reformáció meg tud hiúsulni, hogyha úgy tekintünk az Isten igéjére, akár a törvényre, akár az evangéliumra, akár Jézus Krisztus azon szavaira, amelyekben az embertől változást kér és odaszánást, és naponkénti megtérést, hogy legyintünk rá, és azt mondjuk, hogy mi, akik már az Isten mellett vagyunk ennyi és ennyi éve, ránk ezek az igék már egészen biztosan nem vonatkoznak, és talán már föl is tudjuk sorakoztatni gondolatban azokat az embereket a közelebbi és távolabbi ismerősi körünkből, akik viszont jó lenne, hogyha megszívlelnék mindezeket az igéket. Ha immunissá válunk Isten igéjére, szavára, ha elmarad a ruhák megszaggatása, akkor marad el a mai reformáció. Valamivel később, Jósiás után Joel próféta volt az, aki látta mindennek a gyakorlatnak a visszásságait, és azt, hogy az ember még ezt a szép gesztust, ezt a szép odafordulást, a bűnbánatot is a saját képére tudta formálni, amikor így szólt, hogy szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert hogy emögött, a ruha megszaggatás mögött a szív megszaggatásáról van szó, és ez egy nagyon nehéz és teljes odaszánást kívánó út. És a kérdés az ma is, ahogyan kérdés volt ez Jósiásnak is, és Péter és Pál apostol idejében is, vagy Luther Mártonnak, Calvin Jánosnak, Sztárai Mihálynak az életében is, és lehetne sorolni még a példákat nagyon sokáig, hogy van-e bátorságunk ma szembenézni azzal, hogy a megújulás bennünk kezdődik. Vagy így egészen személyesen önmagunk felé fordítva az egészet, a megújulás bennem kezdődik el. A reformáció örökségének vállalásakor ugyanis egy kettős út előtt állunk. Vagy távolságot tartunk, és az egész reformációt letudjuk valami múzeumi, történelmi arckép csarnoknak, és azt mondjuk, hogy jó, az egyszer megtörtént, és érezzük az áldásait, érezzük a hatásait a mai napig az életünkben, a lelkiségünkben, abban, hogy magyar reformátusok vagyunk. Vagy a másik út az, hogy a reformációt egy lezáratlan folyamatként kezeljük, és belehelyezkedünk, és nem csak ma, nem csak október hónapban, és nem csak a reformáció 500. évében jövőre, hanem minden egyes nap vállaljuk azt, hogy Jézus Krisztus egészen közel jöjjön hozzánk. Ugyanis ebben az utóbbi esetben vállaljuk azt, amit elődeink is, hogy arra a felismerésre jutunk, hogy hiával vagyunk minden olyan dicsőségnek, amelynek Isten színe előtt azonban birtokába kellene lennünk. Itt van előttünk a megterített úrasztala. A Jézus Krisztussal való lelki közösség az úrvacsorában sohasem bennünket igazol, hanem mindig leleplezi a mi emberi voltunkat. De ugyanakkor nem marad meg az Istennel való találkozás, az ő igéjének tükrébe való betekintés annyival, hogy mi lelepleződtünk, és éppen ezért örömhír Jósiás ruha megszaggatása is, örömhír mindig, amikor mi magunk szembesülünk a saját életünkkel, örömhír az, amikor kijövünk az Úr asztalához, és vesszük a szent jegyeket, mert az Isten nem hagy minket önmeghasonlásban, nem hagyja azt, hogy aggodalommal, félelemmel és önvádaskodással nézzünk saját magunkba, hanem az egésznek a lényege, minden bűnbánatnak és megújításnak a lényege, hogy felszabaduljunk, hogy újjá szülessünk, és hogy ő megszenteljen bennünket. Mert ő maga az, aki minden időben végzi ezt a reformációt bennünk, és ezáltal az egész gyülekezetben és a gyülekezetek nagy közösségében, az Anya Szent Egyházban. Hogy felkészítsen minket arra a nagy találkozásra, amikor a mennyasszony a vőlegénnyel találkozik az utolsó nagy mennyegzőn. Pál apostol szavaival pedig mindenre azért van szükség, mert így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Amen.